napot kívánok, a híradó külön kiadását látják. Megtartotta évindító beszédét ma Gyurcsány Ferenc a parlamentben. A miniszterelnök a gazdaságélénkítő program részleteit, az adó, a szociális és a foglalkoztatási rendszer átalakítását is ismertette. Most a beszédet láthatják teljes terjedelmében.
Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Hát elég nagy felfordulás van a világban. Azt mondják, hogy nagyobb, mint amit bárki is láthatott az élete során, vagy legfeljebb a legidősebbek, azok, akiknek van még valami kevés emlékük az 1929-33-as nagy válságról. Sőt, talán még ennél is nagyobb, mert mondják, akik hozzáértenek, hogy az emberiség történetének ez az első igazán globális pénzügyi és gazdasági válsága olyan válság, amely valamennyi világgazdasági régióra, valamennyi szektorra, valamennyiünkre hat. Egyikünk sem tud elbújni előle. Az első tapasztalat, amivel mindannyian találkozunk, hogy hirtelen ennyiben mindenkinek egy kicsikével, vagy nem is olyan kevéssel, kevesebb jövedelme lett, és nagyobb a kockázat. Erre panaszkodnak az emberek, szűnnek meg a munkahelyek, erre panaszkodnak a vállalkozások, egyszerűen csak eltűnnek a vevők a piacról, vagy ha vannak, akkor sokkal kevesebbet vesznek, mint korábban. És hát mi tagadás? Ugyanez a helyzet az államoknál is, hiszen ha azok, akik adót fizetnek, azoknak kevesebb jövedelme van az embereknek, kevesebb jövedelme van a vállalatoknak, hát akkor bizony az állam, amely éppen tőlük kap adóbevételt, hát ő is nyögi ennek a válságnak összes terhét. Van egy sajátosság ennek a válságnak. Sajátossága például az, hogy azok az államok, amelyeket korábban például itt Európában legsikeresebbnek és legversenyképesebbnek gondoltunk, csak emlékeztetném önöket Írországra, a balti államokra, ezek közül az országok közül jó néhány ma a legnehezebb helyzetben van. Nem egyszerűen válságban van, hanem összeomlott gazdasága. Az a gazdasága, amelyet egyébként legversenyképesebbnek gondoltunk. Ezt csak azért mondom, mert majd később utalni fogok rá, hogy önmagában a versenyképesség, hogyha az nem támaszkodik egy kiegyensúlyozott belső gazdasági szerkezetre, akkor ez a versenyképesség ilyenkor nagyon gyorsan elillanhat, és súlyos, a válságnál is mélyebb összeomlásba taszíthatja az országot, mint ahogy történik ez most Lettország esetében, vagy történik ez most Írország esetében. Az államok nagyon furcsa, sajátos nyomás alatt vannak. Miközben csökken az ő bevételük is, hát teljesen természetesen a lakosság, amely szintén gondban van, a vállalatok is, amelyek szintén gondban vannak, hát leginkább hol próbálnak meg menedéket találni? Hát leginkább az államoknál, a különböző kormányoknál. Ha körülnézünk a világban, akkor nagyjából három alapvető kormányzati válságkezelési mechanizmus alakult ki. Az elsőt azok az országok tudják alkalmazni, amely országoknak a valutája úgynevezett világpénz. Olyan pénz, amelyet mindenki használ, szinte függetlenül attól, hogy mi az ő nemzeti valutája, amelyben takarékoskodnak a világban. Ilyen az amerikai dollár, ilyen az angol font, ilyen az euró. Akik ezekkel a fizetőeszközökkel fizetnek otthon, ők most megtehetik azt, miképpen ezt teszi az Egyesült Államok, teszi ezt Nagy-Britannia, teszi ezt az euróövezet nagyon sok országa, hogy azt mondja, hogy ugyan sokkal kisebb a bevételem, de hát mindegy, kezdjünk el felvenni hatalmas nagy hiteleket, hiszen dollárban, angol fontban, euróban még lehet kibocsátani államkötvényt. Nem baj, hogyha eladósodunk, majd azt egyszer vissza fogjuk fizetni, vannak olyan hitelezők, akik hajlandóak a mi papírjainkat megvenni. Nagyjából ezek azok az országcsoportok, amelyek ezt megtehetik. Hozzáteszem, ők sincsenek mindig könnyű helyzetben, Ausztria állampapírjaiért hát nincsen hatalmas kereslet. Létezik az országoknak egy másik csoportja. Norvégia, Oroszország, Kína, öbölmenti országok, amelyeknek a többsége, nem mind, a többsége, elsősorban olaj- és gázbevételekből hatalmas tartalékokat halmozott fel az elmúlt évtizedekben. Ezek az országok, azok, amelyeket korábban említettem, most mit tesznek? Azt mondják, hogy nem baj, hogyha kisebb a bevétele az államnak, tudjátok mit? Álljunk neki és használjuk fel a korábbi korábban felhalmozott hatalmas tartalékokat, ebből fizessük ki a mai napnak a számláját, próbáljuk megsegíteni az ország polgárait, próbáljuk megsegíteni a vállalkozásokat. És hát mit tagadás? Van az országoknak egy harmadik csoportja, Magyarország ebbe a csoportba tartozik. Azok az országok, amelyeknek nemzeti valutája nem világpénz, és azok az országok, amelyek az elmúlt években hatalmas, sok 100 milliárd euróra vagy dollárra rúgó felhalmozásokat nem tettek, nem tehettek meg. Ezek az országok bizony alapvetően azzal küzdenek, hogy hogyan tudják megőrizni fizetőképességüket. Amikor országokról beszélek, akkor nem csak államokról beszélek, itt mindenkiről beszélek. Beszélek az emberek fizetőképességéről, akiknek sokszor csökken a jövedelme, de hát törleszteni kell a részleteket, ki kell fizetni a rezsit. Gondban vannak. Beszélek a vállalatok fizetőképességéről, akik termelnének, nevednek, még van piaca, de már nem kap hitelt a bankoktól. Azt mondják, hogy a világon minden ötödik dollár vagy euró eltűnt a piacról. 20%-kal csökkent a világon ott lévő pénz mennyisége. És mi tagadás? Beszélek az államokról is, beszélek a kormányokról is, amelyek most azzal szembesülnek, hogy ugyan megtervezték a 2009-es évet, de kiderül, hogy a költségek azok nem csak, hogy nem csökkennek, helyenként még növekedtek is, ehhez képest pedig a bevételek hát nem akarnak megérkezni, vagy legalábbis ilyenek az előrejelzések. Ezeknek az államoknak nincsen más lehetősége, mint újra gondolják költségvetésüket, újra gondolják gazdaságpolitikájukat, társadalompolitikájukat, megnézzék, mit lehet csinálni akkor, amikor hatalmas lyuk tátong, vagy ilyennek a veszélye fenyegeti az országokat, hogyan lehet összeilleszteni a bevételeket és a kiadásokat. Magyarország ugyanakkor még egy kihívással szembe kell, hogy nézzen. Ha úgy tetszik, Magyarország kettős szorításban van. Tudnélik, Magyarország egyik oldalról osztja a válsággal szembesülő országok ezen harmadik csoportjának sorsát, azaz meg kell őrizni a fizetőképességet, egyensúlyt kell teremteni bevételek és kiadások újra szerkesztésével. A másik oldalról Magyarország a válságtól függetlenül is az elmúlt években, nagyjából az elmúlt 10-11 évben nagyobb részt az elmaradt, nagyon fontos szerkezeti reformok miatt, olyan reformok miatt, amelyek növelték volna az ország versenyképességét, gazdaságának erejét, nem csak fizetőképességét kell, hogy megőrizze, hanem ezzel párhuzamosan, már gondolva a válság utáni időszakra is, versenyképességét is kell javítania. Ez bizony majdnem olyan, mint zsákban táncolni. Úgy kell versenyképességet javítani, hogy nincsen rá több pénzünk, mint korábban, hanem kevesebb pénzünk van. Úgy kell helyreállítani a megbomlással fenyegető egyensúlyt, hogy eközben nem elegendő csak takarékoskodni, azt is kell, hanem olyan szerkezeti átalakításokat is kell eszközölni, amelyek középtávon javítják az ország versenyképességét, javítják az ország növekedési erejét. Ez az igazi feladat. Erre a kettős szorításra kell a Magyarországnak válaszolni. Hadd mondjak egy-két számot. Talán jó két héttel ezelőtt, amikor ugyancsak itt álltam önök előtt, azt mondtam, hogy az a várakozása az elemzőknek, a kutatóknak, hogy Magyarországon idén a gazdaság 2,5-3%-kal csökkenhet. Most azt javaslom, hogy azzal kalkuláljunk, követve az őszi példát, hogy ez a növekedés, de pontosan úgy fogalmazunk, hogy nem negatív a növekedés, hanem mindenki ez a csökkenés, ez ennek a sávnak a számunkra egyébként kedvezőtlenebb felén lesz, mínusz 3%. Jobb visszafogottan tervezni. De még ehhez is hozzá szeretnék valamit tenni. Vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy az elmúlt hetekben, nagyjából jó egy hónapban megváltozott a magyar lakosság viselkedése. Míg korábban inkább arról cikkeztek, hogy mintha nem akarnák észrevenni a családok és az emberek, hogy itt fenyegetés közelít a válság, most már, minthogyha más gondolnának. Elkezdtek kevesebbet költeni és inkább megtakarítani. Azt mondják nekem a banki jelentések, hogy a lakossági megtakarítások mértéke növekszik. Ez egyik oldalról jó hír, hisz az emberek nem verik magukat újabb adósságba, gondolnak a jövőre. De hát, mint mindennek van árny és kedvezőbb oldala, ennek is van egy árnyoldala. Ha a magyar lakosság nem költ annyit, mint amennyit korábban tervezett, akkor még a belső piacokon, Magyarországon belül is egyre nehezebb lesz majd eladni, akkor még ez is csökkentheti a gazdasági növekedést, ezért bármilyen furcsa, van, akik azt mondják, hogy ennek az lesz a következménye, hogy nem 3, hanem 3,5%-kal fog csökkenni a gazdaság. A kormány úgy számol, hogy forgatókönyve van erre a rosszabb verzióra is. Mit kell tenni? Hát ha kettő szorításban vagyunk, akkor egyszerre legalább kettős választ kell adnunk. Megőrizni a fizetőképességet, megőrizni az egyensúlyt, javítani a versenyképességet, javítani az ország növekedésében ott lejő lehetőségeket legalább 1,5-2%-ponttal. Ha még konkrétabban fogalmazok, akkor azt a célt érdemes egy ilyen helyzetben megfogalmazni, most már nem könyvelői szemlélettel, hogy az átalakítások során növeljük az ország gazdasági növekedésében ott rejlő, ott szunnyadó potenciált, legalább 1,5-2%-ponttal, legyen az továbbra is a célja az országnak, hogy az unió átlagos növekedését ennyivel majd meghaladja az ő növekedése. Növeljük a foglalkoztatást a mai alacsony 57%-os szintről 65-70%-ra. Olyan programot rakjunk össze a következő 3-4 évre, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország bevezesse az eurót, és mindezt úgy, hogy közben fennmaradjon az egyensúly. Hát, ha már az egyensúlynál tartok, akkor mielőtt tovább folytatom, erről kell mondani azért egy-két mondatot. Az a család, amely azzal szembesül, hogy kérem szépen, bár szeretnék többet költeni, de ahogyan korábban kaptam hitelt, most nem kapok hitelt, az a család mit csinál? Az a család fogja magát és átalakítja a családi költségvetést. Megpróbál új bevételek után nézni, vagy csökkenti a kiadásait. Ugyanígy csinálnak a vállalatok is. Magyarország számára van egy kényszerítő feladat, hogyha meg akarjuk őrizni azt az egyensúlyt, amelyet korábban megfogalmaztunk, akkor bizony idén a korábban tervezettnél nagyjából 200-220 milliárd forinttal kevesebbet költhetünk. Ez a tartalékokkal együtt a nemzeti jövedelemnek mintegy 1%-a. Jövőre úgy kell igazgatnunk a dolgainkat, hogy az államnak elegendő legyen mintegy 550 milliárd forinttal kevesebbet költeni, mint amit korábban terveztünk. Ez nagyjából már a nemzeti jövedelem 2%-a. 2011-ben pedig még ennél is kevesebbet, nagyjából 650 milliárddal kevesebbet szabad elköltenünk, mint amit korábban terveztünk. Azt is megmondhatom önöknek, hogy ennyivel kevesebbet költeni a magyar államháztartás szerkezetében nem lehet. Pénzügyesek, pénzügyminiszterek, elemzők sokszor használják azt a kifejezést, hogy fűnyíró elven csökkenteni kiadásokat. A bennünket nézőknek és hallgatóknak mondom, ez azt jelenti, hogy ahány fajta kiadás van, mindegyikből elvesznek pont ugyanannyit, 1-2%-ot. Mint ahogyan otthon a kertben a fűnyíró, minden egyes fűszálat azonos magasságúra vág le. Fűnyíró elven takarékoskodni itt nem lehet. Ha fűnyíró elven takarékoskodunk, akkor abba tönkre megyünk. Itt, aki csak könyvelői szemlélettel áll ehhez a dologhoz, annak vége van. Ráadásul egy fontos elvet nem lehet így érvényesíteni. Azt, hogy hogyan lesz ebből akkor nagyobb versenyképesség, hogyan lesz ebből nagyobb teljesítmény, hiszen az, hogy legyen egyensúly, az csak az egyik feltétel, a másik, a versenyképesség, az a másik. Ezért is, de nem csak ezért, régóta talán halogatott, átfogó szerkezeti változtatások sokaságát javasoljuk elindítani. Összefüggő, egymással is kapcsolatban lévő, nem elkülönülő beavatkozásokat, hanem a magyar gazdaság és társadalom politika alappilléreit, alapmechanizmusait meghatározó átfogó és mély beavatkozásokat javaslunk elindítani. A rendszerváltozást követő évek után Magyarországon két alkalommal indult neki kormány átfogó programmal az ország megújításának. A 90-es évek közepén, sokan emlékeznek arra az időszakra, döntően 1995-től 97-98-ig tartott, majd 2006-tól 2008-ig. Ez a harmadik nagy reformprogram a rendszerváltozás után, amelyet javaslunk elindítani, amire az országnak szüksége van, aminek során ugyanakkor érdemes végig gondolni az előző programok tanulságait, érdemes elemezni, és az elemzésből pedig megérteni, hogy mi az, amit másként kell csinálni, mint ahogy akár mi magunk csináltuk korábban, akár elődeink csinálták. Hol kell beavatkozni? Azt javasoljuk, hogy 5 területen kezdeményezzünk átfogó átalakításokat. Az adórendszerben, a szociális rendszerben, a nyugdíjrendszerben, a gazdaságpolitika támogatáspolitikájában, szektorpolitikájában, 5. a politikai, képviseleti és igazgatási rendszerben. Hát menjünk sorba, ami az adórendszert illeti. Mielőtt a számokat mondanám, először is azt hadd mondjam el, hogy mi a cél, mi a szándék. A számok majd ebből következnek. A szándék egyszerű. A szándék az, hogy jobban megérje dolgozni, jobban megérje munkából keresethez jutni, mint a korábbiakban. Adjunk engedményt és kedvezményt ahhoz, hogy valaki munkajövedelemre építse fel boldogulását. Ösztönözzük, hogy ha akinek van munkája, az még többet keressen is, akarjon még többet keresni, ezt ne büntessük még nagyobb adókkal. Csökkentsük az ösztönzést, hogy valaki a munkavilágából, a segélyek, a támogatások világába lépjen át, illetve ellen ösztönözzünk, hogyha valaki ebben a világban próbáljon meg boldogulást találni. Keressük annak a lehetőségét, hogy aki pedig oda került, az inkább akarjon visszafelé jönni a munkavilágába. Ez nyilván azt jelenti, hogy annak az útját keressük, hogy a munkajövedelemre, a munkabérre rakódó adókat kell csökkenteni, és más adókat, hogy pótoljuk a kieső bevételeket, ezzel arányosan ezeket pedig növelni kell. Csak az adórendszer átalakítás önmagában egyébként nem vezetne eredményre. Az adócsökkentés önmagában nem csodaszer. Ahhoz, ha az adórendszerbe be akarunk avatkozni, és azt akarjuk, hogy sikeres legyen, hozzá kell még tenni egy sor más átalakítást is. Ráadásul. Azzal nem kecsegtethetem Magyarországot, hogy kérem szépen, olyan helyzetben vagyunk, hogy nagy vonalon le lehet mondani adóbevételekről. Nem mondanék igazat. Akkor még kevésbé tudnánk azokat a kiadásokat finanszírozni, amelyeket kell. Ma nem az a helyzet, hogy lemondhat az állam nagy adóbevételekről, hiszen ma is oda gondunk bajunk, hogy kevesebb a bevételünk, mint ahogyan mondtam, idén legalább 200 milliárd forinttal, mint amire számítottunk. Ha itt azt ígérnem önöknek, hogy általában lemondunk adóbevételekről, akkor becsapnám önöket. Az adóreform az nem általános adócsökkentés, hanem bizonyos adónemekben érdemi adócsökkentés, máshol pedig ugyanennyivel az adó alapok és az adókulcsoknak a növelése és emelése. Az az adójavaslat, amelyet teszünk, az 2009-ben az adózók összességében és a költségvetésben semleges. Nagyjából ugyanannyival csökkennek az adók, mint amennyivel növekednek. 2010-ben és 2011-ben egy pár tízmilliárd forinttal az adózóknak jobb. A költségvetés adó egyenlege 2010-ben és 2011-ben negatív lesz a mostanihoz képest. A költségvetés mond le nem jelentős, pár tízmilliárdos adóbevételről 10-ben és 11-ben. De közelebb járunk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy ez itt alapvetően egy egyensúlyi adópálya, semleges adópálya, olyan, amelyben összességében a pluszok és a minuszok oldalán 800-900 milliárd forintot mozgatunk meg itt is és ott is. Nézzük az egyes adónemeket. Azt javasoljuk, hogy a személyi jövedelem adó alsó kulcsának alkalmazását azt a mai 1,7 millió forintról, ahonnan már ezzel kell adózni, emeljük 3 millió forintra. Ezzel az adózók 85-87%-a ezzel az alacsonyabb kulcssal fog adózni. Mi ez az alacsonyabb kulcs? Azt javasoljuk, hogy ez az alacsonyabb kulcs, ez 19% legyen a mostani 18% helyett, gyorsan tegyük hozzá, úgy alakítsuk át az adó jóváírás rendszerét, hogy ennek következtében azok, akik eddig 18%-os kulcssal fizettek, ugye 1,7 millió forintig, ők se járjanak rosszul. Azaz, a 19%-os adókulcs nem jelent magasabb adókötelezettséget, mert közben megváltozik az adószámítás szabálya. Ez az első javaslat. Továbbra sem fizet tehát a minimálbérhez közeli jövedelem adót, utána elkezdődik 19%-ra való felmenetel az adónak 3 millió forintig, ezt követően lépne be a legmagasabb adókulcs, amely 36-38% lenne. Azt javasoljuk, hogy ezzel egy időben 5%-ponttal 32-ről 27-re csökkentsük a munkáltatók, a munkaadók által alkalmazott járulékkulcsot. Ők többfajta járulékot fizetnek, ez együtt 32%. 32 helyett ez legyen 27%. Elmondhatom önöknek, hogy korábban kalkuláltunk azzal, hogy ez legyen ennél valamivel magasabb, de ahhoz az egységes egészségügyi hozzájárulás mai 1950 forintját kellett volna magasabbra emelni. Sokakkal konzultáltunk az elmúlt hetekben, a munkaadók azt kérték, majdnem azt mondhatom, hogy majdnem ahhoz ragaszkodtak, legalábbis egy jelentős részük, hogy ha azon az áron lehet ennél nagyobb járulékcsökkentést csinálni, hogy közben emelni kell az egységes egészségügyi hozzájárulást, akkor inkább legyen az 5%-os járulékcsökkentés. Ezzel egy időben azt javasoljuk, hogy azt a külön adót, amelyet 2006-ban a költségvetési kiigazítás érdekében vezettünk be, ezt fizették magánszemélyek is, plusz 4%-ot, fizették vállalkozások is, ugyancsak plusz 4%-ot, ezt a különadót szüntessük meg. De hát így azért meglehetősen sok adóbevételről mondunk le, mint mondtam, nagyjából 800-900 milliárd forintról. Hát ezt máshol be kell szedni. Hol javasoljuk, hogy ugyanez az adóbevétel meg többletként bejöjjön? A következő helyeken. Azt indítványozzuk, hogy az általános forgalmi adó abban a termékkörben, ahol ma ez 20%-os, csak abban, nem érintve tehát az 5%-os adókulcsot is azt a termékkört, 20-ról 23%-ra növekedjen. Azt javasoljuk továbbá, lényegében ehhez a nagyon hasonló természetű adókulcsról beszélve, hogy az úgynevezett jövedéki adók tudják, üzemanyagokra, dohányra, alkoholtermékekre fizetjük ezt a plusz jövedéki adót, ezt különböző termékekre, különböző mértékben 3-7%-ig terjedően növeljük. Az előzőeken túlmenően a kormány indítványozza, hogy a társasági különadó megszűnését követően a vállalkozások társasági adója az, amit csak akkor fizetnek, ha van nyereségük. A nyereségből fizetik be az adót. A társasági adó 16-ról 19%-ra növekedjen. A személyi jövedelemadó sávhatárának ilyen jelentős átalakítása és megnövelése egyben azt is igényli, hogy egyszerűsítsük az adórendszert és szélesítsük az adóalapokat. Ugye mindenki tudja, hogy ez a feltétele alapvetően az adócsökkentésnek. Ez pedig azt igényli, hogy rendkívül széles körben csökkentsük a kedvezmények, mentességek, kivételeknek a mértékét. Pontosan tudom, hogy ez könnyű mondani. Vannak olyan mentességek és kedvezmények, amelyeket nagyon szerettünk, amelyeket nem lesz könnyű majd megváltoztatni. Biztosan sokat fogunk rajta vitatkozni. Mit csináljunk példának okáért az üdülési csekkel, mit csináljunk a különböző étkezési kedvezményekkel. Végig kell majd menni ezen az úton, meg kell beszélni, hogy mikor és hogyan áll arányban mindaz, amit el szeretnénk érni, és mikor és hogyan áll arányban mindezzel együtt ennek társadalmi vagy egyéb költsége. Hogyan fog kinézni akkor ez az adórendszer? A társasági adót tekintve ebben a térségben Lengyelország, Szlovákiát, Csehországot is ideértve a 19% alacsony adónak számít. Alacsonynak. Ha a személyi jövedelem adó 3 millió forintig 19%, akkor ez bizony ott versenyképes. Ha a vállalkozások által fizetett munkadói járulék 32-27-27%, akkor ez kevesebb, mint a mai szlovák vagy a cseh hasonló adómérték. Ezzel az adó átalakítással a magyar adórendszer ebben a régióban versenyképes lesz, és ami pedig az alkalmazottaknak rendkívül fontos, kiküszöböljük azokat az anomáliákat, amelyek évtizede itt vannak a magyar adórendszerben, hogy vannak olyan fizetési kategóriák, ahol ha 1 forinttal többe kerül a munkáltatónak, az alkalmazottjának a béremet mondjuk fölemeli, ebből az 1 forintból 70 fillért az államháztartásnak kellett befizetni. Az átlag jövedelmek szintjén ma úgy osztoztunk, hogy 1 forintból több mint 50 fillér ment be az államháztartásba, különböző adók, járulékok formájában. A mostani átlakítás következményeként megfordul az arány, az összes költségnek több mint a fele a munkásnak, az alkalmazottnak a zsebébe kerül, és csak a kisebbik fele megy be az államkincstárnak. De önmagában az adórendszerrel nem tudnánk eleget változtatni, ehhez nem illesztjük hozzá a szociális rendszert. A szociális rendszer átlakításának az a célja, hogy azt kapjon többet, aki jobban rászorul, és akinek magasabb a jövedelme, több a vagyona, az elsősorban a munkajövedelmét élvezze, ahhoz kötődjön kevesebb adó, és ezzel párhuzamosan kevesebb támogatást, kevesebb segélyt adjunk neki. Nagyjából 1000 milliárd forintot költünk szociális támogatásra, 1000 milliárdot. Ennek a 40%-át nagyjából 400 milliárd forintot úgynevezett célzott támogatással. Azaz, mondjuk egy lakhatási támogatásnál, amit az önkormányzat ad, az önkormányzat megnézi, hogy a szóban forgó lakónak milyen a családi jövedelmi helyzete, és ennek ismeretében dönt, hogy mennyi lesz a lakhatási támogatása. Nagyon sok jogcímen, szinte megszámlálhatatlan sok jogcímen, nagyon bonyolult döntések közepette kapnak családok, emberek ilyen-olyan célzott támogatást. Hát alig van ember, aki ezt tudja követni, de legalábbis azt nyugodtan mondhatom, nincs olyan átfogó egységes rendszer Magyarországon, amiből kiderülne, hogy ki, kitől, milyen jogcímen pontosan mennyit kap. A legfontosabb célunk az, a célzott támogatások területén, hogy 2010. január 1-től a Magyar Államkincstárban kiépüljön az a mechanizmus, ahol valamennyi magyar állampolgár nevén számon tudjuk tartani, hogy milyen támogatást, mennyit kapott szociális célra, milyen okból, és természetesen az adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtartása mellett azoknak, akiknek ilyennel dolguk van, mondjuk egy helyi jegyző, mondjuk egy szociális osztálynak a vezetője, akinek dönteni kell, hogy kell-e még újabb támogatást adni, ehhez hozzáférést kell biztosítani. Ez teszi lehetővé, hogy középtávon még célzottabb támogatás politikát alakítsunk ki. 2010. január 1-től ez csak az állami átutalásokra fog vonatkozni, 2011-től már az önkormányzatok támogatása is ugyanebbe a rendszerbe fog illeszkedni. Más természetű a kérdés azokkal a támogatásokkal, amelyet mindenki egyformán kap. Van jó néhány ilyen támogatás. Szocport, ahogyan az emberek mondják, lakásvásárláshoz, lakásépítéshez illeszkedő szociálpolitikai kedvezményt, mindenki ugyanannyit kap. Ugyanannyit kap a bankigazgató, mint a segédmunkás. Függetlenül attól, hogy az egyiknek iszonyatos erőfeszítés egy lakás megvásárlása, hát a másiknak mondjuk úgy, hogy közel sem annyi. Családi pótlékot eltekintve a három és több gyermekeseknek ezentúl is fennmaradó adókedvezményétől, ezt fenn kívánjuk tartani, családi pótlékot nagyjából egészében mindenki egyformán kap. Hozzáteszem, ez már egy lényegesen jobb rendszer, mint az a korábbi rendszer, ahol azok kaptak többet, akik többet kerestek. Azt nagyon nem szerettük mi, szociáldemokraták, szocialisták. Azzal szembe mentünk. Még tovább szeretnénk vinni azt a logikát, amelyet 2005-ben, 2006-ban alkalmaztunk, azt mondani, hogy azok, akiknek több a jövedelme, hogy nekik ne legyen annyi támogatásuk. Voltak olyan javaslatok, hogy vegyük el a magas jövedelműektől. Mi ezzel nem értünk egyet. Ez azt gondolom túlságosan brutális lenne. Tegyük inkább azt, hogy az ilyen mindenkinek egyformán járó támogatásokat, ilyen például a családi pótlék, ezeket a támogatásokat illesszük hozzá az adórendszerbe, tegyük be a jövedelmek közé legalúra, oda, ahol egyébként még nincsen adófizetési kötelezettség, hiszen tudják, havi 60-70 ezer forintnál még Magyarországon nincsen személyi jövedelemadó, de azoknak, akiknek van jövedelme, azoknak attól, hogy ezeket a szociális vagy társadalmi juttatásokat beépítjük az adózás rendszerébe, azok ettől majd valamivel többet fognak fizetni. Hogy is néz ez majd ki a gyakorlatban? Mert természetesen innentől kezdve együtt kell nézni az adózást és a szociális támogatást. Ki jár jól és ki jár rosszul? A kollégáink elvégezték ezeket a számításokat, megnézték, hogy mondjuk egy keresős, egy gyermekes családban, két keresős, egy vagy két gyermekes családban, és folytathatnám a sort, ha mindezt megcsináljuk az adórendszerben, mindezt megcsináljuk a szociális rendszerben, akkor hogyan fognak járni a családok? Attól függően, hogy kinek mennyi a jövedelme. Ezek a grafikonok természetesen országgyűlési képviselő kollégáknak is, a nyilvánosságnak is rendelkezésre állnak. Mit láttunk, mit tapasztaltunk? 130 ezer forint havi jövedelemig, 130 ezer forint havi jövedelemig, vagy nem csökken sem a személyi jövedelemadó teher, sem pedig a társadalmi juttatás, ez van 100 ezer forintig, vagy ez van 100 ezer forintig, vagy 100 és 130 ezer forint között, bár csökken a társadalmi szociális juttatás, de legalább ennyivel csökken az adóteher is. Az a 130 ezer forintig két különböző módon sem jobban, sem rosszabbul nem járnak az emberek. Hozzáteszem, kérdezhetnék, hogy hogyan van az, hogy ők nem járnak jobban, őszintének kell lenni? A magyar adórendszert úgy alakítottuk át, hozzáteszem, mondom a kormánypárti képviselőknek éppen mi 2002-t követően, hogy az alacsony jövedelműek ma nagyon kevés adót fizetnek, vagy szinte egyáltalán. Ott már több adócsökkentést nem nagyon tudunk adni. 130 ezer forint fölött viszont az adócsökkentés miatt élvezett előnyök, azok meghaladják a szociális, jóléti, társadalmi és egyéb juttatások csökkentéséből fakadó hátrányokat. Ott az egyenleg pozitív. Nem kell azt gondolni, hogy hirtelen hatalmasat változik persze a helyzet, legyünk ebben az ügyben nagyon korrektek, pontosak, ez pár százalékos jövedelem emelkedés fog összesen jelenteni. Nem 10, 20, 30 vagy 40 százalékot, de pár százalékot azt igen. Vannak olyan juttatások, amelyeket nem lehet sem célzottnak, sem példának okáért univerzálisnak tekinteni. Ilyen például a GYED. Sokan felvetették, hogy csökkentsük a GYED idejét a mai 2 évről 1 évre. Nem javasoljuk ezt. Azt javasoljuk, hogy őrizzük meg azt a mai szabályt, hogy GYED legfeljebb 2 évig adható. Azt viszont valóban javasoljuk, hogy a GYED alkalmazhatóságának szabályt változtassuk meg, A mai szabály szerint valakinek ahhoz, hogy jegyet kapjon, összesen legfeljebb 6 hónapnyi munkaviszony kellett megelőzően. Már tudta a leendő édesanyja, hogy gyermeket vár, még mindig elhelyezkedett abban a reményben, hogy ezek után, ha egy pár hónapig munkaviszonyt igazol, akkor utána 2 évig kaphatja a gyedet. Én szerintem a félreértések elkerülése érdekében, és talán még a csábítás elkerülése érdekében is jobb, hogyha azt tesszük, hogy ahhoz, hogy valaki gyedet kapjon, ahhoz legalább 1 év munkaviszony kell, és azt mondjuk, hogy ugyanakkor nem kaphatsz tovább gyedet, mint ahány hónapig korábban dolgoztál, tehát a gyed ideje valahol 1 év és 2 év között attól függően lesz hosszú, hogy valakinek milyen hosszú munkaviszonya lesz. Akinek természetesen 2 évet meghaladó előzetes munkaviszonya volt, az továbbra is 2 évig fogja kapni a gyedet. 3. Nyugdíjrendszer. Ez a nyugdíjrendszer a válság közepette azzal fenyeget bennünket, hogy nem leszünk képesek garantálni a ma nyugdíjasoknak a nyugdíját és a holnap nyugdíjasainak a nyugdíját. Hát egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan nem lehet egy kormánytétlen. Olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek egyik oldalról garantálják, hogy a ma nyugdíjasai megkapják a nyugdíjukat, és alapvetően annyi nyugdíjat kaptak, mint amire korábban számítottak. Őket védenünk kell, hiszen ők már alkalmazkodni nehezen tudnak. Úgy kell alkalmazni az új szabályokat, hogy őket méltánytlan hátrány ne érje. Másrészt olyan átalakítást kell csinálni, hogy a mai 30-40 évesek nyugdíja is biztonságban legyen, majd akkor, amikor nyugdíjba mennek. 1997-es nyugdíjreform után ezért most újra, mint egy második nagy erőfeszítésként a mai nyugdíjrendszer mély, lényeges átlakítását, megújítását javasoljuk, azzal, hogy a mai nyugdíjrendszer 3 nagyon fontos jellemzőjét egyidejűleg változtatjuk meg, persze ezek különböző időpontban lépnek majd hatályba. Menjünk sorba. Azt javasoljuk, hogy építsük be a havi nyugdíjakba a 13. havi nyugdíjakat. Ez azt jelenti, hogyha még ha akarnák, sem tudják elvenni azoktól a nyugdíjasoktól, akiknek most ezt odaadjuk. Azért is mondom ezt, mert újra és újra felbukkannak ilyen javaslatok. Ezzel beépül az önnyugdíjrendszerükbe, egy évben nem 2-szer fogják megkapni arányosan, hanem a 12 hónapban egymás után. Hozzáteszem, azt is mondom persze ezzel, hogy ezt azok kapják meg, akinek ma jár, és azok, akik majd ezt követően mennek nyugdíjba, azoknak a nyugdíj számítási módja az egyes hónapokra az ahhoz fog illeszkedni, ami a mai jelenlegi főszabály. 2. Azt javasoljuk, hogy úgy alakítsuk át a svájci indexálás rendszerét, hogy megóvjuk attól a nyugdíjasokat, hogy válság idején, ha csökkennek a jövedelmek reálértéke, akkor csökkenjen az ő nyugdíjuk is. Ugyanakkor ne fosszuk őket meg attól a lehetőségtől, hogyha növekszik az ország gazdagsága, akkor az ő nyugdíjuk is növekedne. Azaz, őrizzük meg azt a korábbi jelvet, hogy együtt sírunk és együtt nevetünk, ne tegyük meg azt a javaslatot, amelyet sokszor hallok szóba hozni, hol politikusok részéről, hogy elemzők részéről, hogy dobjuk ki az ablakon a svájci indexet, és legyen helyette szimplán inflációval korrigált nyugdíjrendszer, azért nem, mert ez megfosztana a nyugdíjasokat attól, hogyha növekszik az ország gazdasága, akkor abból ők is részesednek. Mit csináljunk? Csináljuk azt, ez a kormány javaslata, hogy kössük hozzá a svájci index alkalmazását és pontos számítási módját ahhoz is, hogy mennyivel növekszik a gazdaság. A kormány alapjavaslata a következő. Ha a gazdaság 2%-nál kisebb mértékben növekszik, vagy mint az idén, nem csak hogy nem növekszik, hanem csökken, akkor is garantáljuk, hogy a nyugdíjasok nyugdíjának reál értéke fennmarad, ilyenkor automatikusan inflációval korrigáljunk. Ha a növekedés nagyobb, mint 2%, akkor az infláció mellett egyre nagyobb mértékben tegyük oda a keresetek növekedését is, ők velünk együtt gazdagodjanak a nyugdíjasok, vagy legalábbis gyarapodjanak, legyen magasabb a nyugdíjuk, És valahol ott a 4%-os gazdasági növekedésnél, ugye ez a cél lényegében, hogy legalább ennyi legyen Magyarország növekedése, ott érje el az 50-50%-os arányt az indexen belül a keresett növekmény és a inflációs elem. Ez a második javaslat. A harmadik javaslat, azt javasoljuk, hogy rendkívül hosszú átmeneti idővel, rendkívül lassan, azaz 2016-tól, mostantól számítva 7 év múlva kezdődően, évente 4 hónappal növekedjen a nyugdíjkorhatár, egészen addig, amíg el nem éri a 65 éves korhatárt, ez 2025-ben lesz. Ezzel a három intézkedéssel együtt a magyar nyugdíjrendszer 2050-ig egyéb és új beavatkozás nélkül még akkor is egyensúlyban lesz, és ezáltal biztosítja és garantálja a mai és a leendő nyugdíjasok nyugdíjának kifizethetőségét, hogyha ilyen cudar éveket nézzünk elébe, mint amilyen éveket most látunk magunk előtt. Ez volt a harmadik elem, ami a negyedik elemet illeti. Természetesen ettől még önmagában nem feltétlenül lesznek erősebbek a vállalkozások. Ettől még közvetlenül nekik nem lesz könnyebb az életük. Ők, ha most hallgattak bennünket, nyilván azt mondhatják, hogy de hát nekünk közvetlenebb támogatás is kell, mert ettől lehet, hogy az állam jobban fog működni, ennek mi is közvetetten a haszonélvezői leszünk, de hát mi szeretnénk közvetlenebb támogatást is. Ennek nagyon sok eszköze van. Az elmúlt hetekben, hónapokban ezekről sokszor beszéltünk, ezért itt csak jelzem őket, nem megyek bele a részletekbe. A kormány azt kezdeményezte, hogy kormányzati, Európai Uniós forrásokból javítsuk a vállalkozások finanszírozását, hogy több hitelhez juthassanak hozzá. Nagyjából 1400 milliárd forintot fordítunk erre a célra. Ezekről már megállapodtunk bankokkal, kétségtelen, és ezzel még lesz dolgunk, mondom ezt az illetékes minisztereknek. Időnként a bankok nem olyan gyorsak, mint ahogy azt mi szeretnénk, de még fontosabb, ahogy ezt a vállalkozások szeretnék. Kettő. Egyetlen egy ponton mi is tudunk beruházásokat élénkíteni, na nem annyit, mint az Egyesült Államok, de nagyjából 1800 milliárd forintnyi új beruházást előre tudtunk hozni, és a piacra tudunk vinni. Ezek döntően építkezések. Kórházak, utak, egyetemek, egyéb közösségi beruházások, ezeknek a listáját nyilvánosságra hoztuk. Nagyon pontosan lehet tudni a következő hónapokban, melyik városban, melyik faluban mi fog épülni. Nagyon szüksége van erre a magyar építőiparnak, szüksége van erre a beruházás élénkítésre a gazdaságnak. Intenzíven csökkentjük a bürokráciát, mert mindenki azt mondja, hogy Magyarországon a bürokráciára többet költünk, mint az európai országok. Egyetlen egy példát hadd mondjak. Ha jól emlékszem, április 1-től azok, akik például ipari övezetben telephelyet, üzemet létesítenek, nekik többet nem kell engedélyt kérniük, hogy ezt megcsinálhassák. Korábban több tucatnyi engedélyt kellett kérni erre. Csak emlékeztetem önöket, Magyarországon elektronikusan lehet benyújtani adóbevallást. Sőt, aki kéri, annak az adóhivatalt csinálja meg. Igazságügyminiszter úr, gazdasági miniszter úr a következő egy évre vonatkozó negyedévekre lebontott intézkedési tervet állított össze, a gazdasági szereplők együttműködési fórumával, egyeztető fórumával közösen, hogy hol, mikor, milyen szabályt változtatunk meg annak érdekében, hogy kisebb legyen a bürokrácia. Ha baj van, és mindent támogatunk, akkor nem támogatunk semmit. Ezért koncentrálni kell egyes iparágakra. Világossá kell tenni, hogy Magyarországnak miben van a jövője, milyen szektorokat, ágazatokat akarunk támogatni. A 2005-ben elkezdett intenzív szektorpolitikai gondolkodást megtartva, úgy látjuk, hogy Magyarország gazdaságának jövője elsősorban akkor szolgálható, hogyha a járműiparra, a gyógyszeriparra és biotechnológiára, az informatikai iparra és a logisztikára építünk, ezekben nagy hozzáadott értéket lehet előállítani, magas jövedelmeket. Ugyanakkor is erre az elmúlt évek tanítottak meg bennünket, az utolsó év leginkább, nem elegendő nagy hozzáadott értékű iparágakat segíteni, hanem fontos olyanokat is, ahol pedig sok ember tudnak foglalkoztatni. Mert nem megyünk semmire azzal, hogyha vannak világszínvonalú üzemeink, de közben több százezer ember, akik egyébként nagyon sok esetben nem eléggé képzettek, nincsen elegendő iskolai végzettségük, nagyvárosoktól messze laknak, ők nem jutnak munkához. Ezért ez a gazdaságpolitikánkban egy félfordulatot is jelent, kifejezetten annak érdekében, hogy növeljük az alkalmazás lehetőségét, ezért különleges elbánásban fogunk részesíteni mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztéseket és társaságokat. Ilyen tekintettel gondolunk a turizmusra és az építőiparra is. Az elmúlt hetek bebizonyították, hogy Magyarország jó úton járt akkor, amikor nagyjából az utolsó 5-6 évben azt mondta, hogy növelni akarjuk energiaszuverenitásunkat. Hogy mi nem akarunk kiszolgáltatottak lenni. Ugye emlékeznek az energiaválságra? Magyarország nem csak, hogy alapvetően meg tudta védeni saját maga érdekét, hanem még képes volt szomszédos országoknak is segíteni. Azt gondoljuk, hogy ez felhívta a figyelmünket arra, hogy jó irányba megyünk. Magyarországnak az a középtávú célja, hogy a régió legfüggetlenebb energetikai rendszerrel és leginkább diverzifikált, sok lábon álló rendszerével rendelkezzen, hogy később se kerülhessen bajba. Ennek érdekében a korábban tervezetnél átfogóbb és több támogatást adunk a bioenergia, biomassa előállítására, az ebből való energiatermelésre, a megújítható energiaforrásokból származó energiatermelésre, rázt szélenergia, meg fogjuk duplázni a kapacitásokat, a geotermikus erőművekre, és szeretném tájékoztatni a parlamentet, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy arra kérje az országgyűlést, hogy még az idei év első fél évben hozzon döntést arról, hogy a paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük. Ha mindezeket megtesszük, akkor Magyarország a régióban olyan ország lesz, amelynek nem kell attól rettegnie, hogyha valahol baj van az energetikai rendszerben, akkor nem tudunk fűteni, vagy le kell kapcsolni a villanyt, hanem olyan ország lesz, amely ha kell, akkor a legrosszabb körülmények között is meg tudja védeni saját érdekét, esetleg segíteni még másoknak is. Az, amiről beszélek, az egy patrióta gazdaságpolitika, az egy határozott, a nemzeti érdekeinket figyelembe vevő gazdaságpolitika. Ennek vannak bonyolultabb és egyszerűbb eszközei. Hadd beszéljek egy egyszerűbb eszközről. Azt mondom, hogy felvillanyzó, de talán azt is mondhatom, hogy lelkesítő mindaz a tárgyalás, amit folytatunk ezekben a napokban, ezekben a hetekben Magyarország legnagyobb áruházláncaival. Gráf miniszter úr a végénél tart ezeknek a tárgyalásoknak. Remélem, hogy a következő napokban, legkésőbb egy-két héten belül meg tudunk arról állapodni, hogy a magyarországi nagy áruházláncok élelmiszer tekintetében, mezőgazdasági termékek tekintetében legalább 80%-ban magyar eredetű árut fognak a polcokra kitenni és értékesíteni. Ez a legfontosabb, amit lehet csinálni a magyar mezőgazdaság, a magyar élelmiszeripar megsegítése érdekében. Az, hogy erről meg lehet állapodni nagy áruházláncokkal, ez fontos. Na nem mondom, hogy időnként nem mondtuk azt, hogy ha nem tudunk megállapodni, akkor majd törvényben szabályozzuk. Nem mondom, hogy ezt nem mondtuk, de csak nagyon halkan mondtuk. És nem kellett hangosan mondani, mert értették. De ha már ott tartunk, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, hadd mondjak azért kettő példát. Múlt héten hallottam a Dunafer egyik szakszervezeti vezetőjétől. A Dunafer munkásai úgy döntöttek, hogy a következő hónapokban összesen 400 ezer forintnyi juttatásról mondanak le ők annak érdekében, hogy segítsék a vállalatot, hogy ne kelljen senkit sem elbocsátani. Se szeri, se száma azoknak a vállalkozásoknak, ahol közösen a munkaadók és a munkavállalók úgy döntenek, hogy bevezetik a 4 hetes, vagy 4 napos, vagy 4,5 napos munkahetet annak érdekében, hogy mindenkinek megmaradjon a munkája. Ez az a fajta magatartás. Ez az a fajta minta, amely, hogyha Magyarországon általános lesz és megmutatkozik mögötte a szolidaritás, akkor segíti az országot, hogy mielőbb maga mögött hagyja ezt a rendkívül nehéz időszakot. Ugyanerre a fajta felelős magatartásra lenne szükség ugyanakkor, mondom, jó néhány pénzintézettől, banktól. Soha egyetlen egy percig nem fogok engedni az e tekintetben népszerűség hajhászó odamondogatásnak. Ez már nincsen rendjén. De azt is el kell mondjam erről. Többször tárgyaltunk az elmúlt hetekben bankokkal, bankvezetőkkel, hogy ha a bankok a megváltozott körülményekre tekintettel szíre-szóra tudják egy oldalon módosítani a hitelszerződéseket, ha szinte csillapíthatatlanul áthárithatják a költségeiket az egyébként is nehéz helyzetbe került ügyfelekre, akkor ezt a gyakorlatot azt gondolom nem szabad tolerálni. Azt kell mondani, hogy olyan helyzet van, ami minden korábbinál jobban rávilágít arra, hogy a korábbi gyakorlat az tarthatatlan. Az a jó, hogyha a bankok ezt megteszik maguktól. Ha nem teszik meg maguktól, akkor a jog erejével kell kikényszeríteni, hogy egy méltányosabb, egyenlőbb kapcsolat jöjjön létre bank és ügyfél között. Túlságosan sokan érzik úgy ezekben a hetekben és ezekben a hónapokban, hogy nem egyenlő esélyekkel indulnak neki megbirkózni a nehézségekkel. A bankok többleterejét, többletjogi lehetőségeiket kihasználva sokszor egyoldalúan érvényesítik érdekeiket, amelynek nem tudnak természetesen az ügyfelek ellenállni. Az ötödik pont, amit javaslunk, erről ma itt nem beszélnék, csak megjegyzem. Ha ennyi változást igénylünk az ország polgáraitól, akkor egészen nyilvánvalóan nem mehetünk el szó nélkül amellett, ahogyan ma a politikai és igazgatási rendszer egyik-másik eleme működik. Azt kérem, azt javaslom országgyűlési képviselő társaimnak, hogy vegyenek erőt magukon, vegyünk erőt magunkon, ha kell, akkor gondoljuk végig, hogy tartható-e korábban való álláspontunk, és mielőbb hozzunk döntést a kisebb parlamentről, az ehhez illeszkedő új választójogi törvényről, az önkormányzatok létszámának csökkentéséről, az önkormányzathoz tartozó igazgatás működésének korszerűsítéséről, a pártok finanszírozásáról, a korrupció ellen megtehendő lépésekről. Szerintem az nem megy, hogy az, ahogyan az igazgatás és a politika egyik-másik része működik, az folyamatosan erős kritika tárgya, de ezt nem veszük tudomásul, egymásra mutogatunk, eközben pedig egyébként nyilvánvalóan kötelességszerűen egy sor más területen pedig intézkedéseket javaslunk, mert intézkedéseket kell javasolnunk. Hát nézzék, a politika fő szabályai szerint az, amit mondok, az nem egy választási program itt a választások előtt egy évvel, mondom ezt kormánypárti képviselőknek. Nem ilyen programokkal szoktak úgy alapvetően választást nyerni, én ezt tudom. De tudják, van valami, ami fontosabb annál, hogy hogyan fog majd alakulni egy év múlva a választási küzdelem, az pedig az, hogy mi van az országgal. Ma a hitelességnek egyetlen egy igazi fokmérője van. Nem az, hogy ki tud a másikra kígyott békát kiabálni, hanem az, hogy kinek van mondani valója, hogy ebben a helyzetben most mit csináljunk. Én szeretném világossá tenni. Nem vagyok abban biztos, hogy csak ez az egy megoldás, amit a kormány javasol. Nem vagyok. Azt tudom mondani, hogy sok hétnyi munkával a kormány és a kormány mögött lévő parlamenti párt hisz ebben a programban. Meg fogjuk csinálni. Ezt akarjuk, ebben elszántak vagyunk. De még valamiben elszántak vagyunk. Abban, hogy meghallgassuk másokat. Itt a parlamentben és máshol. Ha valaki azt mondja, hogy ennél van jobb program, ami a lényeget illetően ugyanoda viszi az országot, mint ahova az, amit mi javaslunk. De itt meg ott ez jobb. Akkor ezt meg fogjuk hallgatni. Akkor meg fogjuk fontolni. Akkor figyelembe fogjuk venni. Kicsinyes, személyeskedő vitákba, vádaskodásokba nem fogok belemenni. Aki ilyet akar folytatni, az ne velem próbáljon megkereskedni. Az velem e tekintetben kudarcra fog jutni. Ezen a héten, pénteken, 20-án az Országos Érdekegyeztető Tanácsban elkezdjük a társadalmi egyeztetést. Az a célunk, hogy átfogó megállapodásra jussunk. Minél többekkel. Munkavállalókkal, munkáltatókkal, parlamenti pártokkal, civilekkel, mindazokkal, akik azt gondolják, hogy ilyen dolgokat kell csinálni Magyarországon ahhoz, hogy Magyarországnak jobb legyen a dolga. Jó két hét múlva, február végétől elkezdjük a parlamentnek benyújtani a szükséges törvénytervezeteket vagy törvénymódosításokat. Közben a kormány, amit saját hatáskörében meg tud tenni, azt meg tudja tenni saját hatáskörében is. Mindaz, amit elmondtam, azon kívül egyébként, hát ha nem is számtalan, de legalább tucatnyi fontos intézkedés van még, talán nem akkora jelentőség, mint az adórendszer átalakítása, a nyugdíjrendszer átalakítása, de nagyon fontos elemek. Ezekről természetesen tájékoztatást adunk. Ezeket látni fogják. Azt kérem önöktől, azt kérem önökön keresztül és a közvetlen a választóktól, hogy sok-sok régről hozott görcsöt, régről hozott vitát próbáljunk meg magunk mögött hagyni. Bátorítani szeretném önöket is, meg az országot is, hogy ne azzal foglalkozzon, vagy ne csak azzal foglalkozzon legalább, hogy milyen viták vannak közöttünk, különösen a múltra vonatkozóan. Mert őszintén szólva ez a jövőt tekintve majdnem mindegy. Majdnem mindegy. Ne abban mutassuk meg, hogy melyikünk a nagyobb hazafi. Hogy ki tud durvább lenni, ki tud arcátlanabb lenni, ki tud a másikhoz kemény lenni. Hanem ki tud keményebb lenni abban, hogy hogyan oldjuk meg a gondjainkat és bajainkat. Ki tud szövetséges találni, nem pedig abban, hogy ki tud ellenfelet és ellenséget találni. Ez én szerintem a kor parancsa. És még egy. Hát, hogy tegyük a dolgunkat, Magyarország. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, néhány perc múlva a híradó, maradjanak velünk.
Kifogásod lehet sok, életed csak egy van.
De nincs nekem időm mozogni.
Ez is sport.
De azt találtam a nyulatnak való.
De legalább addig is csöndben van.
Megtörélni, nem? De.
Magyarországon évente tízezrek életét teszi tönkre az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. Nincs de, rajtad is múlik.
Proterm Profi. Új tégla technológia Magyarországon a Wienerbergertől. Sítra csiszolt blokk tégla, speciális havarcsal. Kipróbált európai megoldás, kizárólag kiképzett kivitelezőknek. Proterm Profi. Akár 20%-kal jobb hőszigetelő képesség, 30%-kal gyorsabb, 100%-kal szebb. 2009-től az új Dry-Pix ragasztóhappal még gyorsabb és még szárazabb haladás.
Simán.
Proterm Profi.
Mosolykutatóként sok éves labormunka után elhatároztam, hogy kimegyek terepre. Olyan helyet választottam, ahol a mosolysűrűség meghaladja az átlagot, hogy a környezetembe olvadva tanulmányozzam a mosolygás csodálatos jelenségét. Kora. Egy mosolyjal több.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Csatárként az ellenfél védelmének áttörés a feladatom, de egyetlen meccset sem nyerhetünk meg a saját védelmünk nélkül.
Az Eurovit 1000 mg-os C-vitamin tablettája reggeltől estig gondoskodik a szervezet védekező rendszerének egyenletes C-vitamin ellátásáról.
Mert az egészségünkre szükségünk van. Reggeltől estig.
És csak 1700 forintba kerül havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A korában most az 1 literes Tátra UHT tej 104 forint.